Folytatódik tehát a Közelebb a matematikához a mikrofonnál Olá Andrea, és ennek a műsornak nem győzöm hangsúlyozni, az a célja, hogy megmutassuk, hogy az életünk szinte minden területét áthatja a matematika. A Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembereit kérdezem ezekben az interjúkban. A következő beszélgetőtársam Zombori Zsolt, akinek kutatási területe a gépi tanulás, vagy mondom inkább szakszerűen, a gépi következtetés támogatása tanuló módszerek, elsősorban megerősítéses tanulás segítségével. Most onnan indul ez a részlet, hogy a matematika iránti érdeklődés Zombori Zsolt esetében mennyire volt törvényszerű, hiszen szülei matematikával és fizikával foglalkoznak. Ő már 7 éves korában programot írt, mert az édesapja megmutatta neki, hogyan kell. Vajon egyenesen vezet-e az út ilyenkor e felé, a tudományák felé?
Nem, azt hiszem, hogy nagyon keveset tudtam arról, hogy mi lesz, és különösen azt nem tudtam, hogy itt a Rényi Intézetben fogok kikötni. Valóban igaz, hogy gyerekkoromban kipróbáltam a programozást, és megtetszett, és akkor beraktam a fejembe, hogy tulajdonképpen ezt szívesen csinálnám. De az is igaz, hogy onnantól kezdve nem programoztam többet egészen addig, amíg egyetemre nem mentem. És hát azt is megfogalmaztam magamban, hogy azért a programozás az nagyon-nagyon más, mint a matek. Igen, a szüleim azok kinyitották valamennyire a szememet, mindenki egy kicsit beszorul abba a világba, ahová becsöppent, de hát a testvéreim más utat jártak, úgyhogy azért volt kitörés. Nekem tetszett a matek, viszonylag korán tetszett a programozás is, és aztán az egyetemen pedig nagyon sok olyan tárgy volt, ami inkább programozós, inkább informatikusi tárgy, és ezekkel is úgy elvoltam, de nem annyira lelkesítettek, mint a matekos tárgyak. És akkor valahogy egyszerűen az informatikán belül mindig is a kicsit matekosabb irányok felé sodródtam.
Műszaki informatikából szerzett diplomát, azt olvastam, ugye a BME-n, és aztán pedig következett az amerikai egyetem, és más irány. Vagy nem tudom, hogy a filozófia és a logika, annak van-e köze a korábbi tanulmányokhoz, vagy ez valóban egy más irány?
Velem egyszerűen szembe jött egy nagyon jó lehetőség. Lehetőségem volt kimenni Amerikába tanulni egy jó egyetemen, és én azt gondoltam, hogy ezt a néhány évet ezt arra használom ki, hogy ismerkedjek a világgal. Nem volt nagyon erős karrier célom ez az egésszel, azt a fejemben volt, hogy én itt a BME-n informatika diplomát szeretnék szerezni, és hosszú távon informatikával szeretnék foglalkozni, és ehhez igazából nincsen szükségem semmire az amerikai egyetemtől, és felhasználtam arra, hogy mindenféle olyan dolgokat csináljak, tanuljak, amit egyébként nem csinálnék. És akkor így jött, hogy rengeteg féle tárgyat vettem fel, nyelveket tanultam, irodalmat, történelmet tanultam, és így felvettem egy filozófia tárgyat is, ami nagyon megtetszett, és aztán valahogy belesodrottam abba, hogy filozófia diplomát szereztem. A filozófián belül azért elmentem a matekosabb irányba, ott is logika volt a fő érdeklődési köröm, és aztán utána pedig doktori képzésre mentem a Műszaki Egyetemen, és ott pedig automatikus tételbizonyítással foglalkoztam, ami elég jól összekapcsolja a logikát, meg az informatikát. És minden évben megvolt a története annak, hogy miért itt vagy ott vagyok, de lényegében elkezdtem 2000-ben az egyetemet, és 2009-ben befejeztem.
Világos.
A másodikat.
Mi az, amit hozzá tudott adni a korábbi tanulmányokhoz, a filozófia és a logika?
Én azt gondolom, hogy a filozófiából az egyik legfontosabb dolog, amit az emberek megtanulnak, az a nagyon precíz, alapos olvasás és a részletekre való odafigyelés. Tehát ott mi nagyon sokszor egy bekezdést olvastunk egy órán át, és elemeztünk. Tehát, hogy pontosan az a mondat mit jelent, és pontosan hogyan fogalmazzunk meg valamit, és ez az embert egy kicsit lelassítja, és kicsit az apró részletek felé tereli. És azt gondolom, hogy nagyon sok ember van, aki filozófusként végez, de aztán nem filozófiával fog foglalkozni, de az élete során egyszerűen hasznos neki ez a fajta nagyon erős analizáló képesség. A logika az tulajdonképpen a matematika alapja. A matematikára szoktak időnként úgy is hivatkozni, mint alkalmazott logika. Tehát ad egy nagyon erős alapozást, egyfajta keretet, hogy mindez, amit matematika néven szoktunk csinálni, az pontosan mit is jelent. Mit jelent az, hogy bebizonyítottunk valamit? Mit jelent az, hogy egy állítás igaz? Ezek olyan alapvető kérdések, amelyek fölött nagyon sokszor átsiklunk, mert hogy persze értjük, de úgy általában jellemző a filozófiára, hogy feltesz olyan kérdéseket, ami elsőre abszurdnak tűnik, mert annyira természetes dolgokat kérdőjelez meg, de amikor megpróbálunk válaszolni, akkor kiderül, hogy ezekre nehéz válaszolni. Én nekem nagyon érdekes volt látni, ahogy kezdetben, amikor először találkoztam a filozófiával, akkor azt gondoltam, hogy ezek a kérdések marhaságok, és hogy egyből elkezdtem valami választ adni. És aztán mindig belezavarodtam a válaszba, mert kiderül, hogy azért nehéz jó választ adni. És hogy valahogy idővel egyre jobban megtanultam a kérdéseket tisztelni, és egyszerűen elkezdtem nem kapkodni avval, hogy választ adjak. Ez is egy olyan tapasztalat, ami átmegy más területekre is, hogy érdemes kérdéseket egy picit alaposabban végig gondolni, és nem kell nagyon gyorsan választ adni, nem kell mindenről egyből véleményt formálni. Nekem ezek hasznos útmutatók.
A gépi tanulás és az automatikus tételbizonyítás a szakterülete, és ugye ezzel foglalkozik a mesterséges intelligencia kutatócsoportban, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben. Szeretném, hogyha mesélne arról, hogy hogyan folyik ez a munka, az, hogy mi történik, és hogy például, amit most említett, hogy ennek mennyi haszna van.
A kutatásnak egy nagyon központi része a kérdésfeltevés. De egyáltalán mi az a dolog, amiben érdemes időt, energiát belerakni, körüljárni, mi az, ami hasznos lesz, ami érdekes lesz. Különböző embereknek különböző elképzelései vannak arról, hogy mi jó. A társadalom szempontjából egy kérdés hasznos lesz-e, vagy valamilyen kicsit kisebb kutató közönség számára ez hasznos lesz-e.
Kérhetek példát.
Én alapvetően avval foglalkozom, hogy a következtetés az hogyan tud automatikusan megtörténni. És hát ennek lehet társadalmi hasznossága, tehát egy csomó gép van körülöttünk, és ezek egyre több döntést hoznak, és egyre jobban elvárjuk, hogy ezek jó döntéseket hozzanak. Úgyhogy valami fajta ilyen logikus következtetés az egyszerűen stabilabb alapokra helyezi ezeket a rendszereket. Nagyon sok ilyen mesterséges intelligencia módszernél azt látjuk, hogy szenzációsan jól működik, kivéve amikor nem. Nincsen igazából garancia, és nem nagyon értjük, hogy mikor működik jól, és mikor működik rosszul. És pont ezek a logika alapú módszerek, ezek ezt tudják erősíteni. Tehát ilyen szempontból az a sok eredmény, amit ma látunk a mesterséges intelligencia terén, az mind egyfajta ilyen bizonytalanságot kelt az emberekben, jókkal, és az, amivel én foglalkozom, az kicsit ezt a kérdést járja körül, hogy hogyan lehetne ezt valahogy megbízhatóbbá tenni. Tehát ennek lehet társadalmi hasznossága is, és persze lehet az, hogy kutatóközönségnek egyszerűen csak bizonyos dolgok érdekesek. Érdekesek, mert, hát és akkor itt már egy picit zavarban vagyok, mert annyiféle dolog lehet érdekes.
De az történik, hogy mindenki otthon dolgozik, vagy mindenki dolgozik egyénileg a kutatóintézetben, és vannak alkalmak, amikor megbeszélnek problémákat?
Hát nagyon-nagyon sok interakcióra van szükség a kutatáshoz. Egyre gyakrabban kiderül, hogy egy ember kevés. Nem feltétlenül vannak egy embernek jó ötletei, vagy hogyha vannak jó ötletei, akkor nincsen energiája végigcsinálni. Nagyon tipikus az, hogy összeülünk, akkor közösen gondolkodunk, akkor ilyenkor mindenki bedobhat mindenfélét, és akkor az ötletek nagy része az elveszik, de néhány az valahogy felkelti mindenkinek az érdeklődését, és akkor megyünk tovább. Akkor utána hazamegyünk, vagy mindenki a külön szobájába megy, és akkor gondolkodunk. És akkor lehet, hogy elkezdtünk kicsit programozni, kicsit kísérletezni, valamit csinálni, és akkor ebből újabb ötletek elhalnak, mások egész ígéretesnek tűnnek, akkor elindulunk egy úton, bármi eredmény van, akkor azt megosztjuk a többiekkel, és akkor gondolkodunk tovább. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy ez az egész folyamat, ez hova fog vezetni. És ezért nagyon nehéz előre megmondani, hogy egy év múlva ki mit fog kutatni, miből fog cikket írni.
Mi ad inspirációt? Említette a cikkeket, tehát hogy megnézni, hogy más országokban, más kutatói csoportokban mivel foglalkoznak, megnézni, hogy milyen új felfedezések történtek a fizika területén, a kémia területén, tehát bármi, ami történik a világban, az ad inspirációt, vagy ez fordítva van, tehát a matematikusok gondolkodnak valamin, és eredményre jutnak, és az szivárog aztán be a gyakorlatba, vagy robban be a gyakorlatba.
Hát az biztos, hogy kívülről is nagyon sok inspiráció érkezik. Sokszor egészen konkrétan megkeresnek minket.
Például,
én nem kifejezetten matematikai problémákat fogok mondani, hanem ilyen mesterséges intelligencia problémákat, ezekre látok jobban. A valamilyen piaci folyamatoknak az előrejelzése. Az energetikai szektorral van együttműködésünk, ahol egyszerűen azt próbáljuk előrejelezni, hogy a villamos áram ára hogyan fog változni, ami függ attól, hogy a napsugárzás hogy fog alakulni, a fogyasztás hogy fog alakulni, nagyon sok mindentől függ, és hogyha ezt tudjuk előrejelezni, akkor ez nagyon, nagyon hasznos tud lenni bizonyos résztvevőknek. Foglalkozunk például olyanokkal, hogy régi, megsárgult, nehezen olvasható dokumentumokat hogyan lehetne digitalizálni. Nagyon jók már az aktimotikus módszerek, ideális esetben. De amikor 50 évvel ezelőtti levéltárbeli dokumentumokban vannak áthúzott dolgok, kézzel beleírt dolgok, és akkor ezeknek a feldolgozása azokban tud segíteni egy mesterséges intelligencia módszer.
Ilyenkor van, amikor közvetlen megkeresés van.
Igen. Aha. Előfordul az, hogy a kutatók az alapkutatói világból jön megkeresés. Uh-huh. Valakinek van egy elméleti problémája. Matematikában például előfordulhat, hogy bizonyos dolgok bebizonyításához vagy cáfolásához egy tanúra lenne szükség. Van egy állítás, azt gondolom, hogy minden gráfra teljesül egy bizonyos tulajdonság, és hogyha nekem van egy tanúgráfom, amikre nem teljesül, akkor megcáfoltam az állítást. Uh-huh. És nagyon sok probléma visszavezethető arra, hogy egy megfelelő tanút találjunk. És akkor, hát viszont nehéz egy ilyen tanút találni, de ennek a keresésében segíthet a mesterséges intelligencia. És vannak is ilyen sikeres projektek az intézeten belül.
Zombori Zsolt volt a beszélgetőtársam, aki gépi tanulással foglalkozó matematikus. Ennek a visszatekintő adásnak az utolsó szereplője pedig Rásonyi Miklós, aki pénzügyi matematikával foglalkozik. Vele onnan indulunk, hogy konkrétan mi a munkája a Rényiben.
Hát én a valószínűség számítás osztályon dolgozom, tehát a véletlen matematikája a területem, és ezen belül ennek a különböző alkalmazásai, legelsősorban a pénzügyi matematikai alkalmazások, de más absztraktabb területeiben is otthonos vagyok, és mással is foglalkoztam.
Láttam egy interjúban, hogy tulajdonképpen nem is a matematika érdekelte eredetileg, hanem középiskolában csábultál, hogy a történelem volt közelebb önhöz.
Hát igen, én azért lettem matematikus, mert nagyon jó tanárom volt, Vancsó Imréné Jutka néni. Hát ő egy végtelen lelkesedést sugárzó személy volt, tehát sütött róla, hogy nagyon szereti. A tanítást is nagyon szereti, de az is sütött belőle, hogy a matematikát is nagyon szereti. És hát ez azért át tud ragadni az emberre, amikor fiatal és keresi, hogy valami széppel foglalkozzon. És hát a matematikának van egy olyan esztétikája, ami már a középiskolában is meg tudott ragadni engem, tehát az, hogy szép, egész egyszerűen szép.
Laikus számára ez teljesen elképzelhetetlen, hogy a képletek szépek, vagy a gondolkodásmód szép.
Hát a matematikában az a szép, hogy a matematikából sugárzik a rend. És hát ha az ember körbenéz a világban is egy bizonyos rend azért uralkodik, de hát ebben sokkal gyakrabban csalódunk. És a matematikának a rendjében abban tulajdonképpen nem lehet csalódni. Tehát ha valamit ott a kiinduló feltevésekből bebizonyítunk, akkor egyrészt tudjuk, hogy az igaz. Ez egy ritka dolog, még a tudományok területén is. Másrészt az út, ahogy bebizonyítjuk, az általában szép. Nem egyszerűen a logika szép benne, hanem egy matematikai érvelés általában tele van ötletekkel. És ezek az ötletek, ezek egyébként nem is feltétlenül elvont matematikai alakban jelennek meg, hanem akár képek formájában. Tehát az ember elképzeli a problémát, és utána abból a képből, ami megjelenik benne, végül születhet egy olyan ötlet, ami megoldja. Ez különösen igaz persze a geometriára. Én nagyon szerettem a geometriát középiskolában, és jól is ment az ilyen elemi, euklideszi geometriai, amit a mértanfüzetbe rajzolgatunk. Azt nagyon szerettem, mert ott ténylegesen láttam azt, hogy valami miért igaz. Ott is észre kellett venni, tehát ott is kellett, hát esetenként nagyon sokat kellett gondolkodni, amíg az ember észrevette, de már ott volt a szépség, csak föl kellett fedezni.
Kívülállóként én azt gondolom, hogy a pénzügyi matematika területe az, ahol jó a változásra reagáló képesség, hiszen annyi minden változik a világban. Más kérdés, hogy elméleti matematikusként kell-e azzal foglalkozni, hogy mennyi minden változik a világban?
Ez nagyon is így van, mint az alkalmazási területek jó része, a pénzügyi matematika is gyors változásokat produkál, most csak egyet mondok, amit mindenki ismer, hogy bejöttek ezek a kriptovaluták. Hát ennek a matematikai kezelése az nem egy lezárt fejezet. Tehát sokkal kevesebbet tudunk róla, mint mondjuk a tőzsdei árakról. És persze vannak, akik dolgoznak ezzel. Én eddig még nem dolgoztam, de ismerek olyanokat, akik igen. És a másik terület például az energiapiacok, ahol az elektromos áramot adják, veszik. Ezek is sokkal fiatalabbak. Ez az egész probléma sokkal fiatalabb, mint a tőzsde, ami már 1900-ban is volt. Tehát itt gyorsan történnek a változások, vagy a médiában sokat hallunk a mesterséges intelligenciáról. Annak is vannak pénzügyi alkalmazásai is, meg azon kívüli alkalmazásai is. Ott is pillanatok alatt olyan problémák, újdonságok kerülnek elő, amikre nem számítunk, mint matematikusok.
Elkanyarodtunk a középiskolától, most már tudom, hogy a matematika hogyan lett fontos, de a pénzügyi matematika hogy lett fontosabb, mint bármi más? Miért ezt a szakterületet választotta? És ugye ugyanebből az interjúból, amire itt hivatkozok, ami az érintő websájton jelent meg, abban elmondta, hogy mennyit tanult külföldön, hogy külföldön Franciaországban doktorált, és aztán Bécsben is dolgozott. Meséljen erről az útról.
Hát amikor én elkezdtem a pénzügyi matematikával foglalkozni, akkor ez egy nagyon fiatal és hirtelen divatossá vált terület volt.
Ez hányban volt?
98, aha. 1998. És adódott egy lehetőség, hogy a Stakiban Gerencsér László alapított egy pénzügyi matematika csoportot, és keresett fiatal kollégát, és akkor én elkezdtem ott dolgozni. Magyarországon, mondom, ez volt az egyik első próbálkozás ezen a szakterületen, és hát kiderült egy év után, hogy azért jó lenne egy olyan szakemberrel is együtt dolgoznom, aki ezt már régóta csinálja, és ezért adódott az ötlet. A francia kormánynak voltak ilyen kotütel ösztöndíjai, ami annyit jelentett, hogy háromszor fél évet lehetett kint tölteni Franciaországban, a másik háromszor fél évet azt Magyarországon, és ez egy ilyen közös doktori képzés volt, és volt kint Yuri Kabanov professzor Besançon városában, ez egy orosz professzor, aki akkor már jelentős eredményekkel rendelkezett a pénzügyi matematikán, és hozzákerültem. Aztán hát dolgoztam tovább a Stakiban, de meghívott a kutatócsoportjában Walter Schachermeier professzor Bécsbe, és ez ismét egy jó lehetőségnek tűnt fejlődni, és hát félállásban dolgoztam ott, tehát egy hetet ott, egy hetet itthon a Stakiban. Sokat tanultam, nagyon sok szakmai ismerettségre, barátságra tettem szert, viszont hát ezt nem lehetett csinálni. Akkor még aglegény voltam, de még úgy sem lehetett bírni, úgyhogy ezt 2,5 év után abba hagytam. Aztán megnősültem, 4 évet dolgoztam Edinburgh-ba, akkor már házaspárként mentünk ki. Ott az egyetemen a valószínűségszámítás csoportban Gyöngy István magyar származású professzornak a csoportjában dolgoztam. Sok elsősorban pénzügyi matematika MSC képzést szerveztünk a jó részt külföldi diákoknak. Ez egy nagyon szép 4 év volt, de hát végül úgy döntöttünk, hogy jobb lesz a gyerekeknek itthon nevelődni, és hazajöttünk. És azóta itthon vagyok, és a Rényi Intézetben dolgozom. A Rényi Intézet az egy olyan munkahely, ami biztosítja a jó körülményeket a matematikai kutatáshoz, és eddig ez mindig így volt, és remélem, hogy így is marad. Tehát jól érzem magam, itt van lehetőség arra, hogy ezt a szakterületet művelhessem.
Igen, éppen ezt akartam kérdezni, mi az, amit a Rényi tud, vagy mitől vonzó, hogyha így külföldi egyetemeken tanult, oktatott, szóval, hogy van rálátása, hogy máshol hogyan működnek ezek a területek?
Hát a Rényiben alaphelyzetben nem kell tanítani. Ez egy kutatóintézet. Nagyon kevés ilyen hely van a világon, ahol nem követelik meg a tanítást a kutatóktól, uh-huh. Tehát így valóban szabadon lehet az embernek az idejét szervezni. A Rényiben van egy óriási matematikai tudás koncentráció, tehát nagyon felemelő és inspiráló az, hogy itt tényleg világhíres kollégák vannak számosan, akikre föl lehet nézni, és akikkel lehet adott esetben beszélgetni. Tehát úgy érzem, hogy sokat tanulok matematikát is, meg hozzáállást. Ezek a idősebb kollégák számosan közülük rendkívül aktívak, tehát 70-75 fölött is minden nap bent az intézetben, rendszeresen publikálnak, együtt dolgoznak a fiatalokkal, ezt jó látni.
A magyarok pénzügyi kultúrájáról hosszan lehetne beszélni, meg mondjuk ennek az edukációs részéről, hogy a gyerekeket mennyire nem tanítják tulajdonképpen semmire ezzel kapcsolatban, hogyha nagyon messze megyünk a matematikától, szóval ebben biztos van felzárkózási kötelezettségünk, nem?
Nehéz kérdés ez. Az biztos, hogy fel kellene zárkózni a pénzügyi ismeretek oktatásában, de hát azt is látni kell, hogy Nagy-Britannia egy bejáratott kapitalizmus, és hát azt tudni kell, hogy ott ez a pénzügyi oktatás, hát az az eredménye, hogyha az ember egy bizottsági ülésen van, az egyetlen érv, ami előjön, az, hogy valami olcsóbb.
Tényleg?
Igen. Tehát, hogy igazából ott egy kicsit a gondolkodást az anyagiasság már teljesen áthatotta, és ezt nem én mondtam, hanem ottani kollégák panaszkodnak, tehát ottani professzorok, hogy az anyagiasság túlzottan elhatalmasodott. Most ez lehet választani. Magyarországon is persze jelen van a kapzsiság meg az anyagiasság, és emellett jó lenne, ha a diákok megértenék azt, hogy hogyan működnek a pénzügyek, na de valljuk be azért magunknak, hogy valóban ez a bankoknak az érdeke? Hát nem gondolom, hogy ez lenne az érdeke, mert hát akkor látszanának azért az ottani szerződések éppenséggel matematikai vonzata. Tehát a legfontosabb dolog az lenne, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, hogy mi az az exponenciális függvény. Tudnélik, a kamatos kamat az úgy működik, és amit nem feltétlenül tud, még ha tanulta is az exponenciális függvényt, azt nem feltétlenül érti meg, hogy ez nagyon gyorsan nő. És ezért, amikor hitelt veszünk fel egy banknál, hát annak fel kell mérnia úgymond a súlyát. Ugyanúgy hát volt például ez a devizahiteles időszak, hát ott azért azt nem úgy kommunikálták, ahogyan az korrekt lett volna. Tehát arra azt úgy kellett volna kommunikálni, hogy ez egy nagyon veszélyes játszma, amin lehet nagyot nyerni, de lehet nagyot veszíteni. Ez az igazság egy devizahitelről, és ezek után, ha valaki rulettezni akar, hát nem tiltjuk meg neki. De hát ez nem így volt. És hát sok más esetben is. Tehát ebben a pénzügyi oktatásban nem az iskoláké a legnagyobb felelősség. Hát az oktatási központoknak van felelőssége, de azért a bankoknak is van.
És akkor szóba kerülhetne az, hogy egy bank számára a haszon a fontosabb, vagy a biztonság. Ugye tegnap, amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor említett, hogy ez egy neuralgikus pont, hogy ön matematikusként, pénzügyi matematikusként a biztonságot tartja szem előtt, egy pénzintézet nem feltétlenül. Ez milyen feszültséget okoz?
Bennem nem okoz feszültséget, én nem dolgozom bankban, és közgazdászként sem dolgozom, én matematikusként dolgozom, csak hát látni kell azt, hogy különböző célfüggvényei vannak a különböző szereplőknek, tehát egészen más céljai vannak egy egyének, aki a saját életútját próbálja befutni, és ebben pénzügyi eszközökre van szüksége. Egészen mást egy bankárnak, aki egy gyümölcsöző vállalkozást akar működtetni, amiből haszna van neki is azoknak, akiket foglalkoztat. Ezek a szükségképpen különböző optimalizálási kritériumok. Az érdekes az, hogy hát ezt is a matematikából tudjuk, hogy sokszor lehetséges az, hogy mind a ketten jól járjanak. Nem mindig, de sokszor. Tehát, hogy van rá esély, hogy meg lehetne ezt a rendszert úgy csinálni, lehetne úgy működtetni, hogy igazából mindenki elégedett lehessen. Hát most nem úgy működik. Uh-huh. Maradjunk ennyiben. Uh-huh. És természetesen matematikusként én azon az oldalon állok, hogy hát a pénzügyi folyamatok azok természeti törvényeket követnek, mindenkinek az az érdeke, hogy ezeket a természeti törvényeket megértsük, aki ezt arra használja, hogy nagyobb hasznot kaszál, az arra használja, aki arra, hogy szigorúbb regulációt vezet be a pénzügyi piacon, vagy egyszerűen átírja a szabályokat, törvényeket, az erre használhatja. Tehát az én feladatom bizonyos szempontból semlegesnek tekinthető ebben. Azt viszont fontosnak tartom, hogy az életnek ez a területe is minél jobban informált döntések terepe legyen.
A Rásonyi Miklóssal készült interjúm egy részletét mutattam meg most itt a Közelebb a matematikához című műsorunk ezévi első visszatekintő adásában. A vele és a másik három matematikussal készült interjúk teljes terjedelmükben meghallgathatók a Creative Survivor nevű podcast csatornán a Spotify-on. Egy hét múlva találkozunk, hogy mindannyian közelebb érezhessük magunkat ehhez a tudományákhoz. Olá Andrát hallottátok.